Hogy-hogy? Ember, szállj magadba, és kérdezd meg magad, mit tettél ellenem, amikor titkon ellopóztál tőlem, és szerződésünk teljesítése elől, és durván elraboltad leányaimat is, mintha fegyverrel nyerted volna őket. Véleményem szerint továbbra is nálam kellett volna maradnod szerződésünk alapján, melyet véremmel fizettem meg, de mégis szentnek tisztelem honi erkölcseink szerint. De ha már nem volt maradásod, és oly féktelenül vágyakoztál öröködbe és tulajdonodba, miért nem nyitottad meg szádat, és miért nem szóltál hozzám fiamként? Elkésve bár, de még helyre hozhattuk volna azt, amiben körülményeid a maga idején akadályoztak, és cintányérral és hárfával, szárazon vagy vizen, illő tisztességgel elkísérhettünk volna benneteket. Ám te mit tettél? Okvetlenül lopnod kell mindig, éjjel és nappal, és semmi szív sincs benned, és semmi érzés, és még azt is sajnálod tőlem, vénembertől, hogy gyermekeimet utoljára megcsókoljam? Megmondom, mit cselekedtél. Bizony, igen bolondul cselekedtél. Ez a szó illik arra, amit műveltél. S ha akartam volna, és tegnap álmomban hangot nem hallok, lehetséges, hogy a te istened hangja volt, amely lebeszél róla, hogy összekapjak veled, hidd el, lett volna elég erő fiaim és szolgáim karjában, hogy megbosszulják ostobaságodat, amikor utolértünk tolvaj futásodban. Ó, igen, felelte ekkor Jákob, ami igaz, az igaz. Kenyéradó gazdám fiai vatkanhoz és oroszlán fiakhoz hasonlók, s már régebben szívesen bántak volna velem vatkan és oroszlán módjára, ha nem nappal, hát éjszaka, míg alszom, pedig te egykönnyen elhitted volna, hogy ragadozó állat tépett szét, és igen megsirattál volna. Azt kérdezed, miért távoztam csöndben, és miért nem fecséreltem sok szót? Hát nem kellett attól tartanom, hogy nem egyezel bele kérésembe, és elszakítod asszonyaimat, a te leányaidat, hogy legalábbis megint új feltételeket szabsz az úti engedélyért, és elveszed jószágomat. Mert az én bácsikám kemény szívű, és istene a gazdasági élet könyörtelen törvényszerűsége. És miért loptad el isteneimet? Kiáltotta hirtelen lábán, és a harag erei úgy nyivastagra dagadtak homlokán. Jákobnak torkának adta a szó, és ezt ki is jelentette. Alapjában megkönnyebbült a lelke, hogy lábán ebben a képtelen állítással igazságtalanságot követ el, ami az ő malmára hajtotta a vizet. Isteneidet, ismételte ámulva. A te ráfokat? Hogy elloptam volna bálványaidat a pincéből? Ez a legnevetségesebb állítás, amit valaha hallottam. Vedd segítségül eszedet, ember, és gondold meg, mivel vádolsz. Mi haszna és célja van számomra a te agyagbálványkáidnak, hogy gonosztevővé legyek miattuk? Úgy tudom, fazekas korongon formálták és napon szárogatták őket, mint akármi más házi holmit, és én még arra se tudom használni ezeket az istenségeket, hogy egy rabszolgagyerek orrafolyását elállítsák, ha náthája van. Magamról beszélek. Nálad esetleg másként lehet, de mint hogy úgy hiszed, elkallódtak. Nem lenne tapintatos erényeiket túlságosan sokra becsülni előtted. Lábán így válaszolt. Ez csak ravasz és okos játék. Úgy teszel, mintha fabatkát sem érnének szemedben, hogy azt higgyem, nem te loptad el őket. Senki sem becsületi a teráfogat oly kevésre, hogy ne lopná el őket szívesen. Az lehetetlenség. S mivel nincsenek ott, ahol voltak, tehát te vagy az, aki ellopta őket. Most hallgass meg engem, mondta Jákob. Nagyon jó, hogy itt vagy, és nem sajnáltad az időt, hogy oly sok napon át nyomon köves e véget, mert ezt tisztáznunk kell minden vonatkozásban, ezt kívánom én, a gyanúsított. Táborom nyitva áll előtted, járd be keresztül Kasul és Kutas. Túlj föl mindent bátran és tetszésed szerint, fölhatalmazlak rá teljes mértékben. És akinél isteneidet megleled, akár nálam, akár enyeim egyikénél, az halljon meg nyomban mindenki szeme láttára, rád bízom, hogy akarod, kardáltal, tűzáltal, vagy élve eltemetés által. Kezd rajtam, és légy szemfüles. Ragaszkodom a legszigorúbb kutatáshoz. Jól állt a szénája, mert a figyelmet egészen a teráfimra terelte, úgyhogy mindenütt csak erről volt szó, és ő fenségesen és sértetten állhat majd ott a vizsgálat végeztével. Azt nem is sejtette, mi sikos a talaj lába alatt, és mi halálosan elszámította magát. Rákhel ártott így ártatlanságában, de könnyelműségért és annak következményeiért igen ügyesen és bátran helyt is állt. Lábán ugyanis így válaszolt. Jól van hát, legyen így. És szaporán fölállt, és kezdte átkutatni a tábort, hogy megtalálja agyaképeit. Tudjuk pontosan a sorrendet, mint haladt előre. Kezdetben heves alapossággal, de aztán több órányi hasztalan fáradozás után lassacskán kimerült és elcsüggett, mert amint a nap emelkedett, igen melege lett, s jól lehet felső ruháját levetve keresgélt, nyitott mellűs föltűrt ujjú ingben, az izzadság mégis csak hamar szivárogni kezdett csapkája alól, s arca annyira kivörösödött, hogy a nehéz testű öreget butaütéstől kellett félteni, s mindez a teráfim miatt. Hogyan, hogy Rákel szíve meg nem esett rajta, s engedte így kínlódni, és szemrebbenés nélkül bolondát tartotta. Vegyük itt figyelembe azt az átvivő és sugalmazó erőt, amely Jákob jelentékeny személyéből és szellemi képzeteiből áradt egész környezetére, és különösen azokra, akik őt szerették. Szellemének hatalma és erőszaka folytán Rákhelnak magának is szent szerep jutott, a csillag szűzé tudnillik, s az áldáshozó égi gyermek anyjáé, és Rákhel annál hajlandóbb volt az egész világot és atyának alakját is Jákob látóköréből nézni és elismerni a törvényes szerepet, mely ebben Lábánnak jutott. Számára épp úgy, mint szerelmese számára, Lábán csalfa ördög és fekete hold démon volt, aki végtére maga is megcsalatott, sőt, még nagyobb arányban, mint ahogy maga csalt. És ezért Rákhelnak pillája sem rebbent, mert jámbor, észszerű és törvényes aktus volt, ami végbe ment, s amelyben Lábán is több-kevesebb tudatossággal és hajlandósággal játszott a szent szerepét. Rákhel épp oly kevés részvétet érzett iránta, mint Jihok udvarának népe Ézsau iránt a nagy hahota alkalmával. Lábán éjszaka érkezett és reggel találkozott Jákobbal. Kétség kívül, hogy visszakövetelje tőle azt, ami Rákhelnál volt. Hogy az atya abba hagyta a beszélgetést és kutatni kezdett, Rákhelnak egy kis szolgalány jelentette, akit kémkedni küldött, és aki ott gyorsabban tudjon szaladni, foga közé vette szoknyája szélét, és futás közben elől anyaszült mesztelen volt, Lábán kutat, suttogta izgatottan. Ekkor asszonya sietve kapta a rongyba burkolt teránfokat, kivitte őket fekete szín sátra elé, ahol Lea tevéje és az övé volt kipányvázva, torz szépségű, válogatott állatok, bölcs kígyófejjel ívelő nyakukon és vánkos nagyságú lábbal, amely nem süppett a homokba. A szolgák bőséges almot raktak alájuk, azon hevert a két állat, méltóságosan kérődzve. Az alom alá dugta Rákhel a lopott holmit, egészen elásta benne, és azután a föltúrt helyre rátelepedett egyenest a tevék elé, amelyek abrakukat őrölve néztek át válla fölött. Így várt Lábánra. Ez, amint tudjuk, Jákob sátrában kezdte a kutatást, és fenekestül fölhányta vejének utikészségeit, föllebbentette szőnyegeit, fölemelte a tábori ágy matracait, kirázta az ingeket, köpenyeket és takarókat, s kövestül földre verte a ládikót, melyen Jákob ostáblát szokott játszani Rákhellal, úgyhogy öt figura el is törött. Innen dühött válrángatással Lea sátrába ment, azután Zilpájéba és Bilhájéba, és kotorászása közben semmi titkát nem kímélte az asszonyoknak, reszketve szúrta meg magát csipeszeikkel, a szakállát zöld festékkel mázolta be, melyet a nők szemzuguk meghosszabbítására használtak, oly ügyetlen volt nagy buzgalmában s homályos tudatában annak, hogy szerepe kívánja, hogy nevetségessé tegye magát. Végül odaért, ahol Rákhel ült és szólt. Jó egészséget, gyermekem! Nem gondoltad, hogy látni fogsz?
Legjobb egészséget, felelte Rákhel.
Uram, keres valamit?
Lopott holmit keresek, mondta Lábán. Minden sátratokban és karámotokban.
Jaj, nehéz dolog, bólintott Amaz, s a két teve elhízottan kaján mosolyú pofájával nézett át vállám. És miért nem segít Jákob, az én uram, a keresésben?
Ő amúgy se találna semmit, válaszolta Lábán. Magamnak kell keresnem és fáradnom a delelőre hágó napban Gileát hegyén.
Hej, nehéz dolog, ismételte Rákhel. Amott az én sátram. Nézz körül benne, ha kell és jónak látod, de vigyázz a fazekaimra és kanalaimra. A szakállad már zöldes némileg.
Lábán lehajolva belépett. Csak hamar ismét visszajött.
Rákhelhez lépett és a tevékhez, fölsóhajtott és hallgatott.
Nem találtál benn lopott holmit? Kérdezte a lánya.
Szemem nem akadt rá, felelte Lábán.
Akkor másut kell keresned, mondta Rákhel. Bizonyal rég csodálkozik már az én uram, hogy nem kelek föl előtte tisztelettel, és ahogy az illem kívánja. Csak azért teszem, mert nem érzem magam a legjobban, s akadályozva vagyok mozgási szabadságomban.
Nem a legjobban vagy? Érdeklődött Lábán. Talán hideget és meleget érzesz váltakozva?
Azt nem, csak éppen gyengélkedem, felelte Rákhel.
Tehát milyen módon? Kérdezte apja megint. Féreg rágja fogadat, vagy tájogod van?
Ó, kedves uram, asszonyi bajom van. Itt a tisztulásom ideje, válaszolta, és a tevék még kajánabbul és elbizakodottabban mosolyogtak a válla fölött.
Semmi más? Szólt Lábán. Az nem számít. Sőt, inkább kedvemre van, hogy itt a tisztulásod ideje, jobb szeretem, mintha állapotos volnál. Mert a szülésre nem vagy különösen alkalmas. Jó egészséget! A lopott holmit kell tovább keresnem.
Avval odább állt, és tönkre kereste magát késő délutánig, amikor a napsugarak már ferdén hullottak alá. Ekkor visszatért Jákobhoz piszkosan, kimerülten és ziláltan, és fejét lógatva. Nos, hol voltak hát a bálványok? Kérdezte Jákob.
Úgy látszik sehol, felelte Amaz, fölemelte karját és leejtette.
Úgy látszik, szólt keselnyésen Jákob, mert mindez az ő malmára hajtotta a vizet, nagyszerűen állt ott és tetszése szerint fölényeskedhetett.
Azt mondod, úgy látszik,
és nem akarod ártatlanságon bizonyíték a gyanánt elfogadni, hogy nem találtad meg a holmidat, holott 10 óra hosszat kerested, és össze-vissza hánytad táboromat dühödben, hogy megölhess engem vagy enyém egyikét. Minden holmimat összefogdostad, az én engedelmemmel, kétségkívül én indítványoztam, de hogy megtetted, mégsem volt tapintatos tőled. És mit találtál abból, ami a tiéd? Tedd le ide, és panaszolj be néped és népem előtt, hogy a közvélemény ítéljen közöttünk. Hogy megizzadtál, és hogy berondítottad magad, csak hogy elveszíthess engem? Mit tettem hát neked? Ifjú voltam, amikor hozzád kerültem, és most tisztes korban vagyok, bárha remélem, hogy az egyetlen egy még hosszú élettel ajándékoz meg. Oly sok időt töltöttem szolgálatodban, és bizony kiváló szolgád voltam, amilyet még nem látott a világ. Haragomban mondom ezt meg neked, amit különben magamba zártam, szeméremből. Vizet találtam számodra, miáltal megszabadultál Issulánú fiaitól, és lerászadtad a pénzváltók igáját, és fölvirágoztál, mint Sáron völgyében a rózsa, és gyümölcsbe borultál, mint Jerikó síkján a datolyapálma. Kecskeid kétszer ellettek, és juhaid ikreket hoztak világra. Ha valaha is megettem egy kost nyájadból, üsd rám, mert én gyökereket téptem magamnak, mint a gazellák, és a barommal ittam egyvájúból. Így éltem, érted, és 14 évig szolgáltalak leányaidért, és 6-ig semmiért, és 5-ig nyájad selejtjéért. Nappal szomjúságtól epettem, és éjjel fagytól diderektem a pusztán, és a nagy őrködésben egyáltalában nem is aludtam. Ha azonban szerencsétlenségre gonosz szellem érintette a juhokat, vagy oroszlán pusztított közöttük, nem engedted, hogy esküvel igazoljam magam, hanem felelnem kellett a hiányért, és úgy tettél, mintha éjjel-nappal lopnék. És a béremet teljesen szeszélyed szerint változtattad, és leát csempészted hozzám, amikor azt hittem, az igazit ölelem. Soha életemben nem heverem ki ezt. Ha atyáim istene nem lett volna velem, Jáhú, a hatalmas, és nem tekintett volna néha rám akkor, amitől Isten mentsen, épp oly nincstelenül távoztam volna tőled, mint ahogy hozzád jöttem. De ő nem akarta ezt, és nem tűrte, hogy áldásából gúny legyen. Sohasem szólt idegenhez, de hozzád mégis szólt kedvemért, és utasított, hogy ne merj velem barátságtalanul beszélni. Nos, ez hát a barátságos beszéd. Idejössz, és üvöltesz, hogy elloptam a bálványaid. Mikor pedig halálra kutatod magad, és mégsem találsz semmit, azt mondod, úgy látszik. Lábán hallgatott, és fölsóhajtott. Olyan hamis és okos vagy, mondotta fáradtan, hogy nem lehet semmit ellened vetni, és jaj annak, aki beléd mert kötni, mert így vagy úgy, mindig neked kell, hogy igazad legyen. Ha körülnézek, úgy érzem, mintha álmodnék. Minden az enyém, amit látok, a lányaim, a gyermekek, a nyájak, és a kocsik, és állatok, és szolgák, és most minden a te kezedbe került, magam sem tudom miképpen, és te mindenestül tovább állsz, hogy azt hiszem, álmodom. Lásd nékem, békés a szándékom. Jó viszonyt akarok veled, és szövetséget kötni, hogy békében váljunk el, és ne kelljen életem fogytáig emészteni magam miattad. Ezt szívesen hallom, felelte Jákob, és ha így beszélsz, az már másképp hangzik, mint úgy látszik, és más ebbféles értés. Teljesen egyetértek avval, amit mondasz, mert lásd, te nemzetted a szüzet, a fiúnak anyját, akiben megszépültél, és Lábán félelme nem lehet tőlem idegen, megvetést érdemelnék, ha így volna. Csupán azért, hogy ne tegyem neked nehézzé a búcsúzást, vonultam el titkon, s loptam tova az enyémet, de nagyon szívesen venném, ha békésen válnánk el, s a jövőben én is nyugodt lélekkel gondolhatnék rád. Követ akarok állítani. Megtehetem. Örömmel tenném. 4 a te szolgáid közül, s 4 az enyéim közül hordjon össze kőhalmot a fogadalom jeléül, hogy együtt eszünk Isten előtt, és megbékélünk színe előtt. Meg vagy elégedve? Azt hiszem, igen, mondotta Lábán. Nem látok más módot. Erre Jákob kiment, és egy szép, hosszú követ fölegyenesített, hogy Isten jelen legyen. 8 embernek pedig a szövetség halmát kellett összehordani a mindenféle kőtörmelékből és apró görgelékből, és 2-esben ürűhúst ettek azon a farka kövérével a tál közepén. Jákob hagyta, hogy Lábán csak nem az egész farka kövérét megegye, és ő maga csak kóstolgatott. Így ettek együtt magukban az ég alatt, és tekintettel és kézváltással megbékültek az elválasztó halom fölött. Lábán ajánlatára leányaira esküdtek, mert maga sem tudta, mi egyébre tehetnének esküt. Jákobnak meg kellett esküdnie atyái istenére és Izsák félelmére, hogy nem fogja nyomorgatni asszonyait, és nem vesz más asszonyt magának kívülük, a halom és a lakoma legyenek tanúi. Lábánnak azonban nem leányai miatt főtt a feje. Csak ürügyül említette őket, mert nagyon áhítozott már, hogy tisztességgel végezhessen az áldott fejűvel, és aludni mehessen. Az éjszakát már a hegyen töltötte övéivel. Reggel megölelte az asszonyokat, utoljára még rájuk olvasta varázsigéit, és hazafelé indult. Jákob pedig megkönnyebbülve sóhajtott egyet, és nyomban utána új gonddal terhesen egy másikat. Mert amint a példabeszéd mondja, ha megszabadulsz az oroszlántól, csak hamar találkozol a medvével. És ekkor jött elébe a vörös. Benóni. Jákob karaványában két asszony volt teherben, amikor a sékemi súlyos történetek után Bétel felé vonult, és onnét tovább Kirjat Arba és Izsák háza irányába. Két asszony, aki az események fénykörébe nyúlott, mert hogy az egyénenként számot nem tevő rabszolganép asszonyai közül még többen is teherbe esteke, afelől semmit sem tudunk mondani. Terhes volt Dina, a boldogtalan gyermek, a boldogtalan sékemtől volt terhes, és szomorú terhe fölött kemény határozat lebegett, úgyhogy elburkolva lovagolt. És terhes volt Rákel. Micsoda öröm! De fogjátok csöndesre ujjongástokat, emlékezzetek, és némuljatok el. Rákel meghalt. Így akarta Isten. A kedves tolvaj, aki a kútnál Jákob elé lépett, gyermekien bátor nézéssel lépve ki lábánnyájának kavargásából, lepedegedett a vándorút alatt, és a szülés nem bírta ki. Amint hogy már első ízben is csak üggyel-bajjal bírta, lélegzete elfogyatkozott és meghalt. Rákelnak, az igazinak és legkedvesebbnek tragédiája, az el nem fogadott hősiesség tragédiája. Alig volt bátorsága az embernek Jákob lelkével érezni ezen a helyen. Amikor szívének kedvese elfogyatkozott, s meghala áldozatként a 12. gyermekért, és elképzelni, milyen csapás érte szellemét, s milyen mélyen porba aláztatott lelkének puha gőgje. Uram, kiáltott, mikor halni látta őt, mit teszel velem? Jól kiáltott. A veszedelmes azonban az volt, és ez az, ami bennünket előre aggaszt, hogy Jákobban egyáltalában nem szakadt meg Rákel pusztulásával a ragaszkodó érzés, ez a kényúri előszeretet, s hogy semmiképp sem szállt a halottal együtt az útfélen gyorsan megásott sírba, hanem mintha a parancsolónak akarná Jákob megmutatni, hogy mit sem nyert kegyetlenségével, egész buja konokságában Rákel elsőszülöttjére, a 9 esztendős, csodálatosan szép Józsefre szállt át, úgy, hogy az atya kétszeresen és egészen féktelenül szerette fiát, és ekképp új, rettenetesen sebezhető oldalát tárta föl a sors előtt. Megfontolásra méltó, hogy a mélyen érző ember tulajdonképp teljes öntudattal veti-e meg a szabadságot és békét, tudatosan hívja-e ki maga ellen a végzetet, s kíván örök aggodalomban, és mint egy karddal a feje fölött élni. Ez a vakmerő szándék nyilván az érzelmesség tartozéka, mert tudhatja, hogy ez mi nagy szenvedő képességet föltételez, és hogy nincs kevésbé óvatos érzés, mint a szeretet. A természetnek itt megnyilvánuló ellentmondása éppen az, hogy a lágy lelkek, akik ezt az életet választják, egyáltalában nem arra termettek, hogy viselni tudják, amit fejükre idéztek, míg azok, akik viselni tudnák, nem is gondolnak rá, hogy mesztelenül tárják ki szívüket, úgyhogy nem is érheti őket semmi. Rákel 32 éves volt, amikor szent fájdalmak között megszülte Józsefet, és 37, amikor Jákob föltörte a beporosodott zárakat, és elszöktette őt. 41 évet számlált, midőn ismét áldott állapotba került, és Sékemből útra kellett kelnie, azaz mi számlálunk, csak az ő világában nem volt szokás ezt tenni. Sokáig kellett volna gondolkodnia, hogy csak megközelítőleg is megmondja, mennyi idős, mert általában kevés ügyet vetettek erre. A keleti világ jóformán nem is ismeri a nyugatiak számára oly természetes időszámító figyelmet. Sokkal közönösebben bízzák ott az időt és az életet önmagára és a homályra, nem bajlódva méricskélő és számítgató gazdaságossággal, s oly kevéssé vannak elkészülve a személyes életkort illető kérdésre, hogy a kérdezőt nem lepheti meg a válasz egész évtizedeket kitevő válrándító nem bánom ingadozása, és ha ezt hallja, 40 vagy talán 70. Jákobnak is meglehetősen homályos fogalma volt csak saját koráról, és ezen meg sem ütközött. Bizonyos éveit, amelyeket Lábán országában töltött, számlálta ugyan, de a többit nem, azon kívül azt sem tudta, és nem is igen feszegette, milyen idős volt, amikor odaérkezett. Ami Rákelt illeti, a gyöngéd életközösség mozdulatlan jelenében Jákob jóformán a természetes változásokat se vette észre, amelyeket az idő vigyázva és számolva vagy sem Rákel kedves és szép személyén feltartózhatatlanul okozott az egykori bájos félgyermeket érett asszonnyá alakítva. Számára, ahogy ez már lenni szokott, Rákel még mindig a kútra járó ara, a hét esztendő velevárója volt, kinek pilláiról lecsókolta a türelmetlenség könnyeit. Mint egy távollátó szemmel látta őt, pontatlanul abban a képben, melyet szeme egykor gyöngéden magába ivott, s melynek lényegét maga az idő sem érinthette. Rajta volt a szemek nyájas éje, melyek szerettek rövidlátón összehúzódni, az orrocska nagyon is vaskos cimpái, a szájszöglet rajza, nyugalmas mosolya, az ajka különös egymáson fekvése, melyet az istenített fiú is örökölt. Mindenek előtt azonban a Lábán gyermek huncut, bátor és szelíd egyénisége, a szembetekintő életigenlés kifejezése, mely a kútnál rögtön első pillantásra megdobogtatta Jákob szívét keblében, s oly erősen és kedvesen nyilvánult meg ismét, amikor a Sékem előtti táborban megvallotta más állapotát.